Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 12. fejezetéből, a 20-tól a 33. tartó igeversekből. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Isten. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bécsadából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt neki. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfiát. Bizony, bizony, mondom nétek, ha a búza sem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Érjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy nem dörgés volt. Mások szemben, mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelmet. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, magasztalunk téged azért, mert te mindent átfogó tudással, bölcsességgel és szeretettel hordozod ezt a világot. Tiéd ez a világ, és tiéd vagyunk benne mi is. Hálás a szívünk, amikor a te szeretetedet látjuk Jézusban. Ámulunk és hálásak vagyunk, amikor a te hatalmas, megmentő terveidről olvasunk. A hála mellett azonban maradandó bűntudat is van bennünk. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, hogyha mi nem tekintettük elég értékesnek a te ajándékaidat. Bocsáss meg, amikor nem becsüljük meg eléggé a teremtett világot, vagy akár saját magunkat. Bocsáss meg nekünk, amikor nem tartjuk elég fontosnak az egymással, vagy veled való kapcsolatot. Bocsáss meg, amikor nem Jézus tekintjük a legnagyobb ajándéknak. Kérünk téged, Atyánk, hogy Szent Lelked által segíts egyre inkább a te szemeden keresztül látni. Segíts jobban megérteni a te működésedet ebben a világban. Segíts a te szolgáddá válnunk egyenként és közösségként. És segíts jobban szeretni téged és egymást is. Jézusért kérünk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, a már felolvasott ige szakaszból olvasom, János evangélium a 12. fejezetéből, két verset emelek ki, a 12. fejezet 25. és 26. versét, így szól hozzánk az ige. Aki szereti az életét, elveszi, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.
Amen.
Kedves testvérek, keresztény emberként mindannyian arra kaptunk elhívást, hogy Isten dicsősége váljon láthatóvá az életünkben. De mit jelent ez? Mit jelent Istent megdicsőíteni az életünkkel? Hogyan valósul ez meg az életünk gyakorlatában? Mit jelent Jézust követni olyan hitelesen, hogy az ő dicsőségére szolgáljon? Hogyan tudjuk úgy végezni a feladatainkat, hogy az által Isten dicsőítessen meg? Ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak személyes kérdése. Nekem is személyes kérdésem, aki lelkipásztorként ezzel nap, mint nap a munkám során is szembe kerülök, hogy hogyan tudok úgy lenni ott helyeken, kapcsolatokban, eseményekben, hogy az Isten dicsősége váljon láthatóvá. És hát nyilván egy lelkésztől is várják, hogy hát ha más nem, legalább ő úgy legyen ott a helyzetekben. Tehát ez nem csak a lelkésznek a feladata, hanem mindannyiunknak, minden keresztény embernek, mindannyiunknak ez az elhívásunk, hogy azért vagyunk ott, ahol vagyunk, ahol dolgozunk, ahol a mindennapjainkat töltjük, ahol a barátaink közt vagyunk, ahol a szabadidőnket töltjük, a munkahelyen, a családban, az iskolában, a baráti közösségben, hogy Isten szeretetének, jóságának, irgalmának, békességének, erejének, dicsőségének összefoglalva a jelei legyünk. Mert a tanítványságnak ez egy nagyon-nagyon fontos, talán a legfontosabb jellemzője, hogy Isten dicsőségére élünk. Ez az, amit szeretnénk, és aztán ott a valóság, amivel minden nap szembesülünk nap, mint nap a saját korlátainkkal, hogy ez egyáltalán nem egyszerű dolog. Mert nagyon sokszor megalkuvás van bennünk Isten igazsága helyett, nagyon sokszor harag, büszkeség vagy sértettség van bennünk mások felé, ahelyett, hogy Isten szeretetét képviselnénk, vagy Isten békességével, bölcsességével rendeznénk el egy-egy konfliktust. Sokszor van bennünk ítélkezés egymás felé, ahelyett, hogy egymás mellé odaállnánk és segítenénk egymást. És sokszor van bennünk csak úgy simán fáradtság, fásultság, értektelenség, amiből egyáltalán nem Isten dicsősége tükröződik. És ha magunkra nézünk, akkor egy hétköznapunkat, egy átlagos hétköznapunkat végig gondoljuk, hogy miféle dicsőségesség látszik meg egy átlagos hétköznapunkban, hát nem tudom, hogy ki mennyi dicsőséget talál a saját hétköznapjaiban, én az enyémben nem sokat általában. Amikor reggel fölkelünk, fáradtan, nyűgösen, megisszuk a reggeli kávét, de utána se lesz sokkal jobb a helyzet, aztán elindulunk, és bevegyünk a munkahelyre, vagy végezzük, ami éppen aznap a feladatunk. És az egészben valamilyen nagyon szürke átlagosság van. És azt megvalljuk újra és újra, hogy Krisztus az életünknek a forrása, Krisztus az, akinél védelmet keresünk, akinél vigasztalást keresünk, de hogy az ő dicsőségének a hordozói legyünk. Mit jelent ez egyáltalán? Hogyan tudnánk mi a saját törékeny, töredékes emberi létünkkel Isten dicsőségét hordozni, ahelyett, hogy csak egy nagy kiáltó szükség lennénk, hogy Istenem segíts, ahelyett Isten dicsőségének a hordozói. Erről szól ez a felolvasott szakasz, tehát ez az üzenet, amit ma hoztam belőle, hogy ez a dicsőség azért egy egészen másfajta dicsőség, mint amit a világért, hogy első hallásra gondolunk a dicsőség kapcsán. Felolvasott történetben Jézus mindennek kapcsán, vagy mindennek annak a kapcsán beszél mindenről, hogy görögök jönnek hozzá, a tanítványokhoz, és látni szeretnék Jézust. A folyamatban ugye ott vagyunk most benne, hogy most már egészen kiélezettek az indulatok Jézus körül. Ez már a földi életének, a kereszthalála előtti földi életének az utolsó hete, az utolsó néhány napja. Sokan jönnek föl az ünnepre, nem csak Izrael területéről, hanem más területekről is olyan istenfélő pogányok, akik bár nem zsidók, de mégis Isten tisztelik, ha nem is tartoznak a körülmetélkedés által a zsidó néphez, nem vehetnek úgy részt a kultuszban, de mégis valamilyen szinten azért részt vehetnek, imádkozhatnak Istenhez, imádhatják Isten, és a Pásztor ünnepére ők is jönnek sok felől. És egyrészt itt van azoknak az embereknek a Jézus iránti éhsége, kíváncsisága, akik találkoztak valamilyen formában már Jézussal. Látták egy-egy csodáját, hallották a hírét annak, hogy Lázárt föltámasztotta, ugye ez a legnagyobb szabású dolog, ami történt, és ez nagyon-nagyon sok ember érdeklődését felkelti, vagy hallották a tanítását. Itt vannak egyrészt ők, akik a bevonuláskor Bozsánnázva ünneplik Jézust. És látjuk a másik oldalon a sötét oldalt, a nép vezetőit, akik már elhatározták, hogy megölik Jézust, már kiadták ellene az elfogató parancsot, már csak az alkalmat várják, hogy hogyan végezhetnének Jézussal, és amikor Jézus bevonul, akkor tehetetlenül állnak, és azt mondják, hogy hát nem tehetünk semmit ez ellen, az ember ellen. Mindenki őt követi, az egész világ őt ünnepli. Ahogyan ez a bevonulás megtörténik, ami azért olyan visszás, ez is, mert hogy nem egy dicsőséges paripán, hanem szamár háton vonul be Jézus. És ahogy ünnepli őt a tömeg, állnak az ellenfelei, és azt mondják, hogy tehetetlenek vagyunk ellene. Ebben a feszültségben vagyunk itt, ahogy a történetben megérkezünk. És így jönnek ezek a görögök, akik biztosan hosszú utat tettek meg, hogy az ünnepre érkezzenek, és sok minden mást is szerveztek erre az ünnepre, de most ezzel a kéréssel jönnek, hogy Jézust szeretnénk látni. Vajon mire kíváncsiak? Felhallották a csodáinak a hírét, hallották Lázár feltámasztásának a hírét, hallották a tanításainak a hírét, és kíváncsiak, ki lehet ez az ember? Látnunk kell őt. Ez a mozdulat, az első, amit szeretnénk kiemelni, hogy látnunk kell Jézust. Mert hogy így jövünk mi is az Isten közelébe. Látnunk kell Jézust. Látni őt a gyülekezet közösségében, látni őt a saját életünkben, látni a hatalmát, látni az erejét, látni, ahogy megnyilvánul közöttünk, látni a dicsőségét, érezni a jóságát. Látni szeretnénk Jézust, a szabadítót, a messiást, a megváltót. Jézust, aki elhozza a megoldást minden emberi problémára, aki elhozza a megoldást a mi emberi küszködéseinkre is. Látni szeretnénk őt, hogy nyilvánvalóvá legyen a hatalma. És szeretnénk őt láttatni is másokkal. Sokszor úgy megyünk hozzá, mint Fülöp és András. Nézd Jézus, itt vannak emberek, akik rád kíváncsiak, és hát hozzám jöttek, mert tudják, hogy én veled kapcsolatban vagyok. Nem szólnál hozzájuk pár jó szót, mert ők rád kíváncsiak, és téged szeretnének látni. És úgy vágyunk, hogy Istennek a hatalma, Jézusnak a dicsősége mutatkozzon meg mások előtt is. Hogy nekünk szólni se kelljen, hanem ők úgy érezzék és lássák, hogy Isten egy hatalmas Isten. Mind így vagyunk itt. Jézust szeretnénk látni. Leginkább olyannak szeretnénk őt látni, ahogyan bevonul Jeruzsálembe. Olyan dicsőségesnek, ahol elnémul minden kérdés és minden kétel. És egyértelmű, hogy ő az Úr, ő a Messiás. Erre vágyunk, erre a megnyugvásra, így Jézus közelében látni és vágyni, és látni az ő dicsőségét. Itt vannak ezek a görögök, és aztán nem írja az ige, hogy beszéltek-e Jézussal, vagy nem, találkoztak-e vele, vagy nem. Jézus az ő kérésüket arra, ezt az alkalmat arra használja, hogy valami nagyon fontosat mondjon el a tanítványainak arról, hogy mit jelent őt látni, mit jelent őt követni, és mit jelent az ő dicsőségét hordozni. És itt beszél erről a képről Jézus, a föld belső búza szemképéről. A búzára, az aratásra gondolunk, most augusztus második felében, amikor az új kenyérre is, kenyérért is hálát adunk, hogy nekünk magyar embereknek ez egy különösen is közeli kép, a zsidó embereknek is ilyen volt, de nekünk magyaroknak is ez egy nagyon közeli kép, a búza, a búzamedvének a látványa, hány költő írta ezt meg, az aratás, a kenyér, ahogyan a kezünkbe vehetjük a kenyeret. Még a szüleimtől én is megtanultam egész kisgyerekként, hogy a kenyér Isten áldása, és hogy a kenyeretet nem dobjuk ki, mert ez az Isten áldása. És így van a búza, a kenyérképen nagyon mélyen bennünk. Jézus a földbe se búza szem képét hozza. A búza, ami kizöldül,
aztán fölnő, megsárgul, kalászba érik, és aztán lengedezik a szélbe, de gyönyörű szép, és aztán kihullik, kipereg a kalászból a mag, és ha nem a földbe esik, akkor lehet belőle sok minden más, de új élet nem lesz belőle. Kihullik a kalászból bele a földbe, a földben felbomlik, elrothad, kicsirázik, kihajt, akkor már szinte teljesen semmivé válik az a mag, ami bekerült a földbe, akkor hoz sokszoros termést. És ha a húzamag nem kerül a földbe, akkor nem fog termést hozni. És ha a gazdák egy évben azt mondanák, hogy nem rakunk félrevető magnak búzát, hanem bűvölkenyeret csinálunk, akkor a következő évben nem lenne mit újra elvetni. Mert a búzamag, ha nem kerül a földbe, nem hoz termést. Amikor Jézus a búzamagról beszél, akkor elsősorban önmagáról beszél. Itt a kereszt halála előtt néhány nappal. Nagyon-nagyon erőteljes az a kép. És az, hogy ő magát az élet kenyerének nevezte, ő úgy beszél most magáról, mint a búzaszem, aki a földbe kerül, aki a sír mélyére kerül, aki ott meghal, azért, hogy sokszoros termést hozzon. És azért, mert mindez az Atya dicsőségét szolgálja. Az Atya dicsőségére válik az, ahogyan Jézus odaadja magát. Önként, kényszer nélkül megy oda, ahová vezet az útja. És Jézus ezen az úton hív bennünket, tanítványokat, mert ez Jézus megdicsőítésének az útja. Hogyan lehet Isten dicsőségére élni? Ebben a nagyon furcsa, visszásnak hangzó mondatban van a válasz, hogy aki szereti az életét, az elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, az örök életre őrzi meg azt. Aki nekem szolgál, az engem kövessen. Fel kell adnunk önmagunkat, el kell veszítenünk a saját érdekeinket, a saját vágyainkat, elképzeléseinket, igyekezetünket arra nézve, hogy majd mi valahogy bebiztosítsuk az életünket, és ez bizonyos értelemben meghalást jelent nekünk is. Ma abban a világban élünk, amikor az önmegvalósításnak különösen is nagy jelentősége van. Ez a legfontosabb érték manapság, hogy ne adjuk fel önmagunkat, és hogyha önmagunkat feladjuk, ez valamilyen rémisztő, borzasztó dolog, ami szinte már a megszűnésünket jelenti. Ha feladom önmagam, akkor mi marad belőlem? Csak addig vagyok önmagam, amíg nem adom fel az álmaimat. Szlogeneket ismerjük, soha ne add fel önmagad, soha ne add fel az álmaidat. Mit jelent ez a meghalás akkor, amiről Jézus beszél? Azt szeretné Jézus, hogy semmivé váljunk. Azt szeretné, hogy ilyen uniformizált emberekké váljunk, mindenki egyforma, már mindenki feladta önmagát, senki nem gondol semmit, hanem csak ül összekulcsolt szemmel és néz maga elé. Azt szeretné Jézus, hogy ilyen birkák legyünk, akik csak bólogatnak mindenre, akinek nincsenek szándékaik, nincs véleményük, nincsenek értelmes önálló gondolataik. Vajon tényleg ezt szeretné Jézus, amikor önmagunk feladására hív? Mert hogyha ezt a kifejezést halljuk, vagy mondjuk bárkinek kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, hogy add fel önmagadat, akkor ez az, ami egy embernek az eszébe jut. Ne gondolkozz, ne érezd, ne legyenek vágyai, semmi ne legyen, hanem így, mint egy birka üljél és nézzél magad elé. Amikor Jézus arról beszél, hogy fel kell adnunk önmagunkat, akkor nem arról beszél, hogy ne legyünk egyéniségek, hanem arról beszél, arról a titokról, hogy az önmagunk elképzeléseinek az elengedésével helyet készítünk magunkban valaminek, ami nálunk sokkal nagyobb, hatalmasabb, csodálatosabb. Valaminek, ami túlmutat rajtunk, és ez pedig a mi életünk helyett az ő élete bennünk. Az anyaság képét tudom megint fölhozni példának, ami annyira szépen megmutatja ezt nekünk. Az anya, akinek a testében növekszik egy apró magzat, és az anya teste tudja, hogy mi ez az önfeladás. Nem kell elmagyaráznia az anyai testnek. Ahogyan elkezd növekedni ez a magzat, a szervezet teljesen átrendeződik. Tulajdonképpen ez egy önfeladás a szervezetnek, és azt mondják az orvosok, hogy ha a kismama nem szed vitamint, akkor a
baba majd elveszi magának a szervezetből, amire szüksége van, és nem az van, hogy neki nem jut, hanem hogy az anyának nem fog jutni. Az egész szervezet átrendeződik, hogy elő mindenből ennek az új életnek adjon. És csak ami marad, az saját magának. Így növekedhetett élet, és így születhet meg ebből az önfeladásból, ebből a fizikai önfeladásból valami egyedi, megismételhetetlen kincs erre a világra. És ez az önfeladás, amire Jézus hív. Nem csak úgy azért, hogy utána üresen hagyjon bennünket, és semmi ne legyen belőlünk, hanem hogy teret készítsen bennünk saját magának. Mert amíg mi tele vagyunk, tele pakoljuk magunkat a saját vágyainkkal, saját elképzeléseinkkel, saját akaratainkkal, küzdelmeinkkel, ellenségképeinkkel, meg mindenféle egyéb dolgokkal, amiről szól az életünk, szólnak a kapcsolataink, a mozgatórugóink. Amíg ezzel vagyunk tele, mert tele tömködjük magunkat ezzel, addig nincs hely bennünk arra, hogy megszülessen bennünk Krisztus arca, megszülessen bennünk az az élet, amit Jézus bennünk akar látni, aminek eltervezett bennünket. Ez az önmagunk elvesztésének az útja, hogy helyet adunk magunkban, kiüresítjük magunkat, hogy helyet adjunk magunkban Isten életének. És ilyen szempontból, hogyha akár a szerzetesi életet nézzük, annak is a gyökere ez, ebből a vágyból alakult ki. És ott, ha valaki föladja az életét, a világi kötődéseit, azért teszi meg ezt, hogy magában helyet készítsen Isten életének. És ez a hely, ez annyira tágos legyen, hogy mindent betöltsön. És nem mindenkit hív erre Isten, de arra mindannyiunkat hív, hogy legyen nekünk, legyen bennünk helye az ő életének, mert akkor van életünk, ha az ő élete van bennünk. Jézus ezt teszi, amikor előre megy azon az úton, amit az Atya készített. Mi vár rá ezen az úton, mi vár rá a következő napokban? A megaláztatásnak a teljes mélysége. Ő Isten, és számára már az egy megalázottság volt, ahogyan megszületett emberként. Ahogyan ő elrejtette az isteni hatalmát, erejét, minden hatóságát, Atyával való egyenlőségét, és fölvette rá, mint egy palástot a mi emberi létünket. És vállalta ennek mindenféle teljesen fizikális következményeit, hogy olyan ember legyen, mint mi. Az Istennek, a mindenható Istennek mekkora megaláztatás ez, bele zsugorítani magát egy ilyen törékeny, emberi létbe. De ez csak a kezdet volt, mert az igazi megaláztatás az most következik, amikor még ehhez a törékeny emberi testhez való jogát is föl kell adnia, és mint az engedelmes áldozati bárány, oda kell adnia magát teljesen, hogy az Atya rendelkezzen az élete fölött. Hogy felemeltessen, ahogy mondja itt Jézus. Felemeltetés az halljuk, akkor ez valami dicsőséget jelent, valami fölemelnek valakit egy magasabb pozícióba, nagyobb méltóságra, nagyobb feladatokra. Felemeltetés, ami Jézusra vár, az az, ahogyan kiszegedik a keresztfára, és felemelik a szegeresztre. Ő felemeltetik így. Azért, hogy Isten igazságának a jelévé váljon, ahogyan ott függ a keresztfán minden ember számára. Hogy igen, Isten igazságos, és Isten nem hagyja a büntetés nélkül mindazt, amivel mi az ő szentsége ellen vétünk. És aztán egy másik felemeltetés is vár Jézusra, amikor mennek húsvét hajnalán az asszonyok és üresen találják a sírt, az a felemeltetés, aminek a reménységét a temetőben mindig hirdetjük, hogy Isten fölemel bennünket a halál mélységéből, egy új életre föltámaszt majd. Ez a felemeltetés is vár Jézusra, ahogyan az Atya föltámasztja őt a halálból, fölemeli a halál mélységéből, hogy ezzel Isten irgalmának a jelévé, Isten kegyelmének a jelévé váljon. Hogy bár Isten a büntetést, azt végrehajtotta, de a kegyelem az a milyen mindannyiunké. ez Jézus megüresítésének az útja. Ahogyan ő, mint a búza maga földben, ugyanúgy a földbe kerül, azért, hogy az az új élet sarjadjon ki belőle, ami már a mi új életünk. És azt mondja a tanítványainak, hogy ha őt követjük, akkor ezt mi sem spórolhatjuk meg. Ez a mi útunk is. Akkor tud bennünk az ő élete megszületni, hogyha hely van bennünk számára. És amikor erről az útról beszél Jézus végül, akkor azért azt is elmondja, hogy nem egy könnyű út. Ő nem dalolva és vidáman lép rá erre az útra. Azt mondja, hogy megrendült az én lelkem. Azért ez nagyon súlyos, mikor az Istennek a lelke megrendül. Mert Jézusban ott van a mi emberi természetünk, és egyáltalán nem vágyik arra, hogy ő úgy dicsőítse meg az Atyát, hogy majd elfogják, megkorbácsolják, meggyalázzák, letöltösik, keresztre szögezik, és majd meghal a leggyalázatosabb, meg legkínokkal teli halállal. Ő nem vágyik erre, ő nem keresi ezt. Megrendült az én lelkem. És a hatodik Zsoltárból idézi ezt. A hatodik Zsoltárban olvassuk ezt. Írja a Zsoltáros, hogy megrendült az én lelkem. És aztán a Zsoltár úgy folytatódik, hogy támasz fel engem, eleveníts meg engem, kímélj meg engem ettől a nagy nyomorúságtól. És Jézus erre mondja azt, hogy folytathatnám így is, megrendült a lelkem, hogy Atyám, kímélj meg mindettől. Hagyjuk ezt az egészet, de nem így folytatom. Nem kérem, hogy kímélj meg, Atyám, mert nem ezért jöttem a világba. Föl kell emelteknem a keresztre, hogy magamhoz vonzak mindeneket. Végig kell mennem a szenvedésen, akkor is, ha nem könnyű, akkor is, ha nem vágyom erre. Mert a legfőbb vágya Jézusnak az, hogy az Atya megdicsőítessen általa. És nem az a kérdése, hogy elkerülje a szenvedést, vagy nem kerülje el a szenvedést, hanem az a kérdése, hogy az Atyát dicsőíti meg az, amit tesz, és amin végigmegy. És nekünk ez azt üzeni ma, hogy mi Isten nem arra kér bennünket, hogy szeressük a szenvedéseket. Nem arra kér bennünket, hogy minden áron keressük érte a szenvedést, és hősködjünk, és Jézus nem minden áron való mártírokat akar, hanem engedelmes és hűséges követőket szeretne. És néha iránta való engedelmességünk és az iránta való hűségünk az békességet, örömöt és jólétet hoz nekünk. És ez olyan jó, amikor ezt átéljük. Néha pedig az iránta való hűségünk az nehézséget, viszály, bántást és szenvedést hoz nekünk. És néha halál. És van, akiknek az életében most is halált, akik vértanúként meghalnak Jézusért. És hogy mikor, mit hoz az Isten iránti hűségünk, az az Isten időzítésétől függ. Jézus életében akkor jött el a kereszthalál, amikor eljött az ő órája. Az indulatok előtte is fornak ellene, de még nem jött el az ő órája, és többször is olvastatik János evangéliumában, hogy senki nem vethette rá a kezét, mert még nem jött el az órája. Amikor eljött az órája, akkor jött el ennek a szenvedésnek az ideje. És a mi életünkben ugyanígy vannak idők és alkalmak, amikor az engedelmességünk békességet szerez nekünk, örömök, jólétet, vagy amikor az engedelmességünk a fájdalmak és a nehézség útjára visszáll bennünket. És a kérdésük az, hogy vállaljuk-e akár ezen az úton, akár azon az úton visz bennünket Isten. Amikor Jézus beleremeg abba, ami rávár, ahogy földi síkon előre néz, és látja azt a sok-sok szenvedést, akkor mit tesz? Nem menekül el, és nem keseredik bele, hanem egyszerűen más irányba kezd elnézni. Ő a vízszintes irányból, ahol láthatja maga előtt azt a sok-sok csillódást, ami a következő néhány napban vár rá, függőleges irányba kezd nézni. Föl az Atyára, hogy az Atyának szeretem dicsőséget. A szenvedés kérdéséről, vízszintes kérdéséről, az Atya dicsőségére, erre a függőlegességre emeli a tekintetünket. És a mi emberi szenvedéseinkre, emberi nehézségeinkre is ülök egyetlen válasz, az egyetlen megoldás, hogy amikor benne vagyunk ezekben a nehézségekben, amit azért kell végigjárnunk, mert hűségesek vagyunk Istenhez. Akkor ezen a vízszinten síkon látunk-e csak, ahol a szenvedések meg a nehézségek sorakoznak, hogy fölnézzünk a függőleges síkra, fölnézzünk az Atyára, és az Atya dicsőségét keressük. Mert bármiféle földi szenvedés, nehézség és fájdalom csak így viselhető el, csak így hordozható el, hogyha önmagunk helyett, saját helyzetünk helyett az Atya dicsőségére nézünk, és így maradunk engedelmesek. Jó példája még itt végül előttünk, ahogyan Jób a jó étben is dicsőítésszel, mindene megvan, hatalmas vagyona, rengeteg állata, szép családja, egészsége, és nem rosszulunk, hálásan érezzel, nem írja róla azt a Biblia, hogy ez így bűnösítette, megrontotta, mert a jó étben is lehet a jó dolgokkal hálás szívvel élni, meg Isten dicsőségére élni. És amikor meg eljön a mélységnek az ideje, amikor minden elvétetik tőle, a vagyona, a családja, az egészsége és minden, akkor sem tagadja meg Isten, és nem vett véget az életének, és nem átkozza meg Isten, hanem kibírja, mert ahogyan a jólét idején Istenre néz, úgy a nehézséget meg a fájdalom idején is Isten dicsőségére néz. Hogy erre hívtál minket, erre a két dologra ma ez az ige. Egyrészt, hogy ahogyan feladjuk a saját igyekezetünket, vágyainkat, szándékainkat, úgy tegyük ezt azzal a szívvel, hogy mindezzel helyet készítjünk magunkban annak az új életnek, amit Isten akar megteremni bennünk. Másrészt pedig az, hogy amikor nehézségeket kell hordoznunk, akkor ne erre a földi vízszintes síkra nézzünk csak, hanem nézzünk fel az Atyára. És kérjük azt, hogy Atyám, dicsőítess meg azáltal, hogy én ebben a nehézségben is végigmegyek, és neked engedelmes vagyok ebben. Adja Isten, hogy ehhez kapjunk tőle erőt. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, előtted állunk most úgy, mint a törékeny emberi lények, akik mégis vágyjuk a te dicsőségedet, a te hatalmadat, a te szeretetedet, a te közelségedet. Hozzuk eléd minden megtörtségünket, minden fájdalmunkat, minden elvétett utunkat. És hozzuk eléd a szívünk vágyakozását, hogy bárcsak jobban és tisztábban érthetünk téged. Látod, hogy annyira nehéz önmagunk feladásának az útja, mert annyi minden van, amit tervezünk, amire vágyunk. Annyi minden van, ami vonz bennünket. És ezekkel szép lassan megtelünk, és egy ideig azt érezzük, hogy ez így jó is. De az az élet, ami tőled van, és az az élet, ami nem múlik el a halállal, az az élet, ami az örökké valóságra adtál nekünk, az csak te tudod megadni nekünk. És bocsáss meg, hogyha mindenféle mással vagyunk tele. És bár nehéz ezt kérni, mégis azt kérjük, hogy vigyél el bennünket arra az útra, ahol ezektől megüresítesz minket, ahol helyet készítesz bennünk annak az életnek, ami tőled van. Legyél te a szívünk féltett kincse, amit semmilyen körülmények között, senkinek a kedvéért nem adunk föl soha. Hadd gyökerezzen benned így az életünk. Így kérünk az egész gyülekezetünkért, azokért is, akik ma nincsenek itt velünk, hogy együtt, egységben, veled való közösségben és egymással való egységben hadd növekedjünk benned, lélekben és igazságban. Így hozzuk eléd minden nehézségünket, szenvedésünket, fájdalmunkat, gyászunkat. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki ezekre nekünk vigasztalást tudsz adni. Imádkozunk a jövő hétért, ami a gyülekezetünknek a tábora, hogy Te legyél majd ott is jelen, és Te formálj közösséget közöttünk, és Te add meg nekünk, hogy veled találkozzunk ott egymásban is a Te igézben, és minden máson keresztül, amivel ott találkozunk, legyél ott majd jelen. Így bízzuk Rád az előttünk levő hetet, bárhol is töltjük azt. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk. Légy és maradj, amit őrizünk. Amen. Fennállva imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Aki megtalálja életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszi életét én értem, az megtalálja azt. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.